Szeretettel köszöntöm én is így egységes nagy gyülekezetet, és még mielőtt az Isten tisztelet témáját megtekintenénk, először szeretnék a legfiatalabbakhoz szólni, elsősorban Alexához, hogy most téged látlak így szemtől szembe. Egy történetet hoztam neked és egy bibliai igét. A történet az egy megtörtént esemény, azt hiszem a 18 vagy a 19. században volt Amerikában. Voltak ott is már keresztények, olyan közösségek, akiket megérintett az Isten beszéde. És képzeld el, ott volt egy ember, aki egy ilyen missziós lelkületű volt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan ember, aki el akarta mondani másoknak is, akár közelebb, akár messzebb lévő embereknek is az Istennek a dolgait. És ez az ember arra jutott, hogy ő el szeretne menni egy indián törzshöz. És le akarták róla beszélni a munkatársai, mert mondták, hogy ez egy olyan törzs, ahol nagyon sok a kegyetlenkedés, ugye aki arra téved vendég, azt megölik, tehát egy ilyen barbárabb indián népcsoport voltak ezek az emberek. De mégis ebben a férfiban erős volt az elhatározás arra, hogy el szeretne hozzájuk menni és beszélni nekik Jézusról. És végül így is történt, elindult erre az expedícióra, és nem vitt magával semmit, csak egy sátrat, mert ez egy több napos utazás volt, akkoriban nem úgy utaztak az emberek, mint napjainkban, hogy busszal, vonattal, repülővel, hanem lóval esetleg, vagy gyalog, és ez az ember se vitt magával más, csak egy sátrat, meg egy Bibliát. És a tudomására jutott ennek a törzsnek, hogy egy ember fog, egy fehér bőrű ember érkezni hozzájuk, és a törzsfőnök kiküldött néhány embert, hogy ezt az embert ugye öljék meg, mert ők nem kíváncsiak igazából senkire. És így is történt, elküldtek néhány embert, hogy megöljék ezt a misszionárust, de nem így történt az esemény. És ami érdekes ebben a történetben, hogy miért nem így történt, az volt a történetnek a lényege, hogy még volt egy nap, hogy megérkezzen ez a férfi ehhez a törzshöz, és akkor már késő volt, beesteledett, és sátrat ütött. És érzékelte, hogy körülötte mozgás van, tehát ő is valamennyire úgy tudatában volt a veszélynek, hogy veszély leselkedik rá, és bement az ő sátrába, és elkezdett térden állva imádkozni az Istenhez, hogy segítse meg őt, hogy milyen ügyben megy, látja, hogy most különböző veszélyek leselkednek rá, de mégis az Isten munkájában akar dolgozni, és hogy legyen bele az Isten. Tehát különböző módokon imádkozott. És ami az érdekes volt a történetben, hogy ott volt a férfi a sátorban, ugye ezek az indián emberek, akiket kiküldtek az ő megölésére, azok már nagyon közel jártak, de egyszer csak megálltak, mert arra lettek figyelmesek, hogy a sátorban térdeplő ember körül ott van egy csörgőkígyó. Tehát látták az indiánok ezt az egész eseményt, és furcsálották is, hogy ez az ember egy helyben van és térdel, és valamit csinál. És egyszer csak arra lettek figyelmesek ezek az indiánok, hogy a csörgőkígyó közel ment ez a férfihoz, ugye felágaskodott, de aztán nem történt semmi, és tovább ment ez a kígyó. És annyira meglepődtek ezek az emberek ennek a történetnek az eseményén, hogy hirtelen így nem is tudtak mit kezdeni ezzel, és kézen fogva elvitték ezt a misszionárus embert az egész törzsbe. És nagyon különleges ez az Istennek a szabadítása, ahogy ezt az embert megmentette, sőt még azok az emberek, akiket a megölésére küldtek, azok vitték be a törzsbe, abba az indián törzsbe, ahol később tudott Jézusról beszélni nekik. Ez volt a történet, és az ige, amit szeretnék a szívedre helyezni, mindannyiunk szívére természetesen, az pedig Jeremiás könyvében van, a 17. fejezet, 7. verse. Így hangzik, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Én azt kívánom neked, hogy ez az ige jusson eszedbe mindig, hogyha nehéz körülménybe kerülsz, hogyha szorongattatott körülménybe kerülsz, akár az iskolában, akár egy baráti társaságban, gondolj erre az igére, ami ezt az embert is megmentette, mert az Istenben bízott, ami így hangzik, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Én ezt kívánom neked és mindannyiunknak. És a mai Isten tisztelet témája előtt néhány kérdést szeretnék hozzátok feltenni. Gyakorlati kérdések, tehát biztosan ti is sétáltatok már az erdőben, és láttatok fát, ami ki van dőlve. Lehet, hogy volt ez olyan fa is, ami nagyobb fa volt. nem? Tehát egy jó, masszív, erős fa, mégis sétáltunk, és azt láttuk, hogy ki van facsarodva, ki van dőlve, ki van törve. Vagy lehet, hogy olyannal is találkoztunk már, hogy volt egy nagyon szép ház, frissen volt felépítve, mégsem lakott benne semmi, sőt rá volt írva, hogy ez lebontásra váró. Nagyon érdekes, nem? Azért előfordulnak ilyen dolgok. Hogy egy frissen felhúzott ház, és még sincs, aki lakja. Sőt, még vissza is kell bontani. És ami ebből következik kérdés, hogy biztosan ti is láttatok már olyan embereket, vagy embert a környezetünkben, akár munkahelyen, akár egy baráti közösségben vannak, akár gyülekezetben, akiről azt gondoltuk, hogy milyen oszlopos tag, és egyszer csak mégis történik valami ennek az embernek az életében, és valahogy kiesik ebből a körből, kiesik a megszokott munkahelyről, történik vele valami a lelkében, és valahogy eltávolodik a közösségtől. Szerintem nincs itt olyan ember közöttünk, aki ne tapasztalt volna már ilyet. És ebből fakad az a kérdés, biztos bizonyára titeket is foglalkoztat, hogy miért történnek meg ezek. Hogy akit én testvéremnek gondoltam, vagy nagyon közeli jó munkatársamnak, az mégis így eltűnik teljesen. És mi lehet ennek az oka? Illetve nem csak az, hogy mi lehet ennek az oka, hanem hogy mi mit tehetünk azért, hogy a mi hitünk olyan alapokon nyugodjon, ami kibír minden megpróbáltatást, minden nehézséget és minden vihart. Mert sokfajta ember van, mindenki más alapozza az ő életét, de mi az az igazán erős alap, ami kibír minden nehézséget. Ezzel a témával fogunk most foglalkozni, és alapigeként Máté evangélium a 7. fejezetét keressétek meg. Alapigeként két igét fogunk olvasni, az egyik Máté evangélium a 7. fejezet, és ennek a szinoptikus verziója a Lukács evangélium a 6. fejezet. Először Máté evangéliumát nézzük meg, a 7. fejezet 24-től a 27. verséig. Majd arra kérlek benneteket, hogy amikor a másik igét olvasom Lukács evangéliumából, akkor nagyon figyeljétek meg a két ige között a hasonlóságot és a különbségeket, mert erről is lesz majd szó. Tehát így hangzik az alapige, hogy Jézus szavai. Máté 7:24-27-ig így hangzik. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Még mielőtt beletérnénk a magyarázatba, nézzük meg Lukács evangéliumában is, hogy hangzik ugyanez a szakasz Jézusnak a szavai. Lukács evangélium a 6. fejezet 47. és 49. verse közötti szakaszt ugyanúgy felolvasom. Tehát Lukács 6, 47-től 49-ig. Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, mondom néktek, mi ez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, belőtközött a folyóvíz abba a házba, de meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, melybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Mikor, miért és milyen körülmények között mondta el Jézus ezeket a tanításokat? Ha megfigyelitek az igében, ez a nagyhegyi beszédének, ahogy Lukács említi, a mezőn mondott beszédének a végén található Jézusnak, és nem véletlen a végén mondta el Jézus ezt a nagyon fontos kijelentéseket, ezt a nagyon fontos tanítást. Neki az volt ezzel a célja, hogy az emberek, akik hallgatják az ő szavát, akik komolyan akarnak járni ezen az úton, amit bemutatott, ugye boldogmondásokkal kezdve, aki valóban vágyik erre a boldogságra, amit ő lefektetett, annak egy olyan lelki háza legyen, ami kibír minden vihart, mert akkor tud igazán, igazán boldog életet élni. És hogy miért mondtál még ezeket a szavakat? Nagyon érdekes ez a kép, hogyha magatok elé képzelitek, ugye ezt a galileai tengernek a dombjai mondt el, értően 2-300 méteres hegyek vannak, ugye mint a Gellért hegy körülbelül olyan magasságot kell elképzelni. Ez oldja fel talán azt, hogy Lukács evangélium ma miért mondja azt, hogy a mező mondott beszél, mert ugye ez ilyen dimbes, dombos vidék volt, és hogy az emberek szétnézhettek a környező vidékeken, ugye olyan házakkal találkozhattak, amik ilyen féloldalasan, dimbes, dombos helyen készültek el. És mivel, hogy ugye egy tónak a szélén voltak ezek a falvak, ezért néhol homokosabb volt a talaj, néhol pedig sziklásabb. Vagy volt olyan talajréteg is, amikor egy vékony homokréteg fette el a sziklás réteget. És ugye itt nem mindegy, hogy az ember milyen házat kezd el építeni, mert hogyha nem megy le teljesen az alapokig, a szikláig, akkor jöhet egy nagy árvíz vagy eső, és kimossa ezt a házat. És Jézus ezt a szemléletes képet használta az őt hallgató sokaságnak, hogy szemléltesse ezt a példázatot. De mit akart ezzel tanítani az embereknek? Mit szeretett volna szemléltetni a követőinek? Kicsit mélyedjünk el ezekben a gondolatokban, hogy jobban megértsük, és be tudjuk építeni az életünkbe. Nézzük meg elsőnek ezt a pontot, ahogy fogalmaz az ige. Mit jelent ez, hogy ömlött az eső, jöttek az árvizek, és fújtak a szelek. Milyen viharok létezhetnek, milyen árvizek dúlhatnak a mi életünkben. Sok nehézség éri az ember, lehet akár egy kudarc, amikor az ember azt gondolja, hogy én mindent beleadtam, de mégsem sikerül, azért ezek nagyon komoly megpróbáltatások az ember részére. Vagy például ott lehet a csüggedésnek a szele. Van-e, szinte nincs, talán nincs olyan ember a teremben, akit meg ne kísértett volna a csüggedés, vagy a lehangoltság, vagy a mély lelki állapot. Ezek olyan dolgok, amik minden embert érintenek, és ezért is fontos, hogy mire alapozzuk az életünket. Ugye Pál apostol is találkozott a csüggedéssel, a nyomorgattatással, a szenvedéssel. Korintusi levélben azt írja, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Tehát a nagy hithősök is találkoztak ezekkel a dolgokkal, a csüggedéssel, a kudarccal, a lehangoltsággal. De kiemelhetjük még a megbántottság, vagy a megsértettség viharát. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon... Tehát érzékenyen kezelünk sokszor, hogy amikor minket ér sértés, főleg úgy, hogy nem is jogosan általában az embert, amikor éri egy ilyen, akkor olyan igazságtalannak érzi az ő helyzetét, és az emberi ény előtör belőle. Tehát, hogy ezek is olyan dolgok, amik ezt a lelki házat rombolni tudják. A kételkedésnek a vihar, amikor a hitünket olyan támadások érik, hogy olvasunk valamit, vagy hallunk valamit másoktól, és megbotránkozunk, és nem találjuk a válaszokat sem a Bibliában, sem sehol máshol. Ezek mind sátántól vannak, ezek a viharok, ezek a szelek. Vannak olyan emberek, akik már komolyan a hitben járnak, de mégis éri őket is a támadás, például a házasságban, vagy a munkahelyen, mindenféle megpróbáltatások. Tehát Jézus tényleg egy olyan dologról beszélt itt, hogy ez a házépítés, ez egy olyan dolog, ami mindenkinek az életében zajlik. Ugye ezt a hasonlatot használta mi lelki építkezésünkhöz, mi jellemünk fejlődéséhez, hogy az emberek hogyan építik a házat. Aztán vannak olyan viharok is, amik váratlanul jönnek, nem? Tehát mint egy zápor vagy egy zivatar. Ezek olyan élethelyzetek az életünkben, amik teljesen spontán vagy olyan módon jönnek, hogy nem is számít rá az ember. Ilyen lehet például súlyos betegség, nem? Vagy valami történik, ami szeretteinkkel, családtagjainkkal, és elkezdünk pánikba esni, azt se tudjuk, hogy hogyan tovább, pedig ott van mindig az Isten az életünkben, aki felkínálja segítséget. Tehát ezek a viharok lehetnek, ezek a nehézségek. Illetve még egy dolgot említsünk meg, sok embernél ugye ezek a viharok olyan szinten is megjelenhetnek, hogy a halálnak a gondolata elcsüggeszti őket, vagy a halálfélelemnek a fájdalmai, a vesztesség, ezek a megterhelő nehézségek mindezt a házat próbálják gyengíteni. Itt Jézus szavai kapcsán két dolgot kell mindenképp figyelembe venni. Az egyik az, hogy az építkezés. Tehát az ember, vagy inkább megkérdezem úgy, hogy meddig tart egy családi házban, sokan családi kertes házban lakunk, de akik nem is kertes házban laknak, talán azoknak is jellemző, hogy meddig tart egy építkezés egy házban. Általában örökké tart, amíg élünk, nem? Tehát, hogy mindig van valami kis javítgatás, valami kis építgetés, akár rombolni kell valamit ahhoz, hogy újra tudjunk építeni, ami lelkünkben is így működnek ezek a dolgok. Ez egy állandó, folyamatos munka. És vannak olyan emberek, akik nyilván ezt tudatosan csinálják, tehát tudatosan igyekeznek építkezni, valakik meg nem is tudják, hogy miről van szó, és nem is tudatosan élik ezt a dolgot meg. És sokszor az ilyen emberek inkább rombolnak. Nem csak a saját házukat, hanem maguk körül is tudnak. De ami az érdekes ebben a példázatban az, hogy feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy Jézus melyik háznál említi azt, hogy nem jönnek ezek a viharok, nem jönnek a szelek, nem jön az árvíz. Ha megfigyelitek, mind a két háztípusnál jönnek ezek a nehézségek. Tehát akár melyik úton jár az ember, nincs olyan ember, akiknek ne jönnének a küzdelmek, a megpróbáltatások. Tehát ezért sem mindegy, hogy mire építjük a mi életünket minden nap. És akkor nézzük is meg, ja, talán még egy jó hír, hogy ugye, ha megnézzük a két dolgot, az építkezés az egy olyan dolog, ami lehet változtatni, ami egy jó hír szerintem, és szintén az is egy jó hír, hogy ha elfogadja az ember, hogy nem tud változtatni, tehát azon, hogy ne jöjjenek ezek a nehézségek, akkor ez egy jó hír tud lenni számára, tehát hogy felkészül arra, hogy lehet, hogy építkezik, lehet, hogy most nincs kész még a tető a házán, de akkor is lehet vihar, vagy akkor is lehet zápor. Tehát ezt az ember csak akkor tudja jól kezelni, hogy elfogadja. Tehát nehézségek, küzdelmek, megpróbáltatások, nincs olyan ember, akinek ne jönne az életébe. Viszont ahol lehet változtatni, az az építkezésnek a típusa. És nézzük is meg mind a két esetet, azért, hogy megnézzük a homokraépítésnek a típusait is, azért, hogy mint útjelző táblák szolgáljanak nekünk az életünkben, hogy észrevegyük, hogy ha ebben vagyunk, akkor ez a homokraépítés, és ez nem ad egy olyan szilárd alapot, ami meg tud állni a mi lelki házunk. És akkor néhány példát nézzünk meg a homokraépítés típusaiból. Például vannak olyan emberek, szerintem sokan ismerünk ilyen embereket, főleg most így a 21. században, akik úgy gondolják, hogy én nem foglalkozok semmivel, se a külső környezeti tényezőkkel, se politikával, én csak élek a mának, aztán lesz, ami lesz, elmegyek egy munkahelyre, elmegyek külföldre, és akkor valahogy elhessegetem a problémákat, élem a nagybetűs életet, hogy önmagamnak összeharácsolok mindent. Sokszor ennek a gondolkodásnak az a szlogenja, hogy ez a carpe diem, tehát élvezzem az életet, aztán majd lesz valahogy. Ezeket úgy hívjuk, hogy ezek a lelki értelemben vett hontalanok. Tehát, hogy régen mondták ezt talán a 90-es években, hogy ahol jól megy dolgom, ott az én hazám. Tehát, de egyszer számolni kell azzal, hogy az ember idős lesz, nem? És akkor most építkeztem, vagy nem építkeztem, vagy ide-oda mentem. Tehát ez is egy olyan alap igazából, ami nem a sziklára építésnek a kategóriája, amikor az ember csak úgy találomra él. Aztán vannak olyan emberek, akik nagyon sok iskolát elvégeznek, akik nagyon nagy tudást szednek fel, ismeretet, és azt gondolják, hogy majd ez a filozófia, ez az értelmiségi gondolkodás, mód, ez majd őket kisegíti a nehéz időkben. Ugye azért ez is egy olyan népszerű irányzat, hogy politikára, gondolkodásmódra, gazdagodásra építeni, aztán én majd magamat megvalósítom, és akkor majd én felépítem a saját házamat. De talán érzékelitek ti is, hogy hogy itt is bármi jöhet egy ember életében, hogyha kap egy betegséget, vagy a családjában történik valami, akkor már is összeomlik ez a kártyavár. Ez is egy olyan típus, ami a homokraépítésnek a kategóriája. Vagy vannak olyanok, ez már egy picit árnyaltabb kategória, lehet, hogy még az indítékok nemesek is, mert vannak olyan emberek, én már láttam olyat is, hogy az unokámra építek, hogyha majd ő felnő, akkor eltart engem. Ugye ez is egy olyan ingoványos talaj, mert mi van, hogyha nem úgy gondolkodik az a gyermek, vagy a saját gyermekem, értitek? Tehát, hogy ezek már egy picit finomabb szálak, de mégsem a sziklára építésnek az esete. De fordítva is lehet, hogy akár az unoka gondolkodik úgy, hogy majd a szüleim eltartanak, aztán majd lesz valahogy, és mi van, hogyha nem így lesz a valóságban. Tehát tényleg bármikor jöhet az embernek az életében bármilyen élethelyzet, és ezeket csak azért érdemes átgondolni, hogy megvizsgáljuk, hogy miért nem érdemes ezekre építeni, mert sokszor az ember, amikor ezeket megtapasztalja, érezheti úgy, hogy mintha kihúzták volna a lába alól a talajt. Ilyen a homokra építésnek a típusa, hogy az ember építkezik, azt gondolja, hogy jól építkezik, de közben nem is stabil az alap. Ugye ez egy jó szándékú is lehet, tehát ahogy említettük itt tehát a szülőgyermek vagy nagyszülőgyermek viszonyában, lehet egy jó szándékú építkezés is, de mégsem egy stabil alapról ad számot. Aztán van olyan is, hogy építsünk, aztán ez is egy nagyon népszerű vonal, hogy az önmegvalósítás vonala. Itt nem arról beszélek, hogy az egészséges önbecsülés ne legyen meg, hanem a túlzott magabízás, amiről itt meg kell emlékezni, hogy majd én vállalkozok, elérek egy nagy milliós cég bevételig, és akkor majd onnan semmi dolgom nem lesz az életben. Hát ez is mekkora becsapást tud lenni, nem? Amikor az ember azt gondolja, hogy én majd mindent elérek, és akkor én majd képes leszek mindenre. De a Szentírás azt mondja, hogy ez a homokra épített ház, ez nem fogja kibírni a viharokat. Mert lehet, hogy az ember elér nagyon magas csúcsokra, magasságokra, de hogyha nem egy Krisztusban elrejtett élete van, akkor jön egy válság, és ez a ház összedől. Hát ezért nem mindegy. Na, találtam egy igét a 127. Zsoltárban, az első és a második verse szerintem többen ismeritek, ami nagyon, nagyon szépen ide illeszkedik. Így hangzik, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába korán fölkelnetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, annak, akit ő szeret, álmában ad eleget. Milyen szép ez a kifejezés, nem? Hogy annak, akit ő szeret. Tehát aki valóban kapcsolatban van Istennel, annak álmában ad eleget, annak álmában ad belső békességet, mert az az ember le tudja tenni a terheit az Isten kezében. Lehet, hogy milliósok nyomorúság és probléma veszi körbe azt az embert, de mégis van egy belső békesség és nyugalma. Ez már a sziklára építésnek a kategóriája. Azért, mert nem ő építi a házat, vagy nem csak ő építi, hanem van neki segítőtársa. Van neki egy Isten, akiben bele tud kapaszkodni. És nézzük meg, hogy mi jellemzi ezt az embert, aki valóban a sziklára, tudjuk a Korintusi levél alapján, hogy Jézus Krisztus az egyedüli szikla, a Korintus beliekhez írott levél 3. fejezet 11. versében található ez az ige. És tehát a gyakorlatban mi jellemzi ezt az embert? Ugye tudjuk az ige alapján, hogy ezt az embert is érik a nehézségek, a viharok. Sokszor van olyan élethelyzet, én már láttam olyan, de bizonyára ti is, hogy egy ember nagyon megterhelt, nagyon komoly válságokban van, nagyon súlyos lelki konfliktusokban, és mégis az az ember tud vigasztalni másokat, tud vigasztalni és bátorítani olyan embereket, akik lehet, hogy egy picit kisebb viharok közepette élik az életüket. És ez mind csak azért lehetséges, mert Jézussal állandó mindennapi kapcsolatban vannak. És az ilyen ember belekapaszkodik az Istennek az ígéreteibe. Ugye a Biblia teli van ígéretekkel. És tényleg én is arra bátorítok mindenkit, magamat, és mindig ezzel szoktam, hogy amikor ilyen mély lelki állapotba kerül az ember, emlékezzünk meg az Istennek az ígéreteiről. nagyon szép ige szerintem Jeremiás könyvében, a 31. fejezetben, hogy azt mondja az Isten, hogy örökké való szeretettel szerettelek. Hát kell ennél több az embernek? Hát hogy megnézitek a világban, mennyi ember vágyik egy igazi, szeretetteljes kapcsolatra, és az Isten felkínálja ezt mindenki számára, mert azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettelek. Ez nem olyan szeretet, hogy az ember van viszonzás jegyében ad szeretetet, nem emberi szeretet, hanem az isteni szeretet, ami nem függ sem a személytől, sem tárgytól, sem semmitől. Vagy például az is az Istennek az ígérete, amit olvashatunk, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék. Tehát amit Isten mond, az egy olyan dolog, ami egy sziklaszilárd dolog az embernek az életében is. Mert nem ember az Isten. Ha megfigyelitek, a Szentírás sokszor úgy fogalmaz, Ézsaiás könyvében talán nagyon sokszor, meg Jelenések könyvében is, de nagyon számos sok helyen, hogy úgy írja le a próféta a történeteket, ami még meg nem történt, mintha már meg lett volna. Ilyen az Isten szava az ember életében. Ez a függő beszéd talán így lehet megfogalmazni, hogy egy jövőbe függesztett esemény, ami még nem történt meg, már az Istennél ez meg lett, tehát ez megvan. Ennyire komoly az ő szava. Aki a kősziklára épít, kibírja a viharokat, a megpróbáltatásokat. És sokszor ezeket az embereket is érhetik támadások. Lehetnek egy szomorú vagy erőtlenebb élethelyzetben, de az Isten mindig tud adni az ilyen embernek, aki valóban napi kapcsolatban van Jézussal, igazi vigasztalást, bátorítást, célt, erőt, tehát ezekkel tud élni ez az ember. És talán még egy gyakorlat, ha megállunk egy gondolat elejéig, nem tudom, hogy ismeritek-e Ellen White-nak a faültetési módszerét. Nagyon érdekes, én az elmúlt évben, és hát ebben az évben lettem rá igazán figyelmesebb. Hoztam is egy ilyen fotót, csak hogy megálljunk egy picit szusszanni, majd meg lehet nézni a hirdetés végén. Tehát itt van egy fa, és látszik, hogy a fa gyökerei alatt, tehát úgy ülteti el a fát, hogy van alatt egy szikla. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért. És ha végig gondoljátok, tehát hogy a gyökér alá jó földet szoktak rakni az emberek, vagy trágyát, vagy nem is tudom. De Ellen White azt javasolja, hogy amikor ültetünk fát, akkor rakjunk alá ilyen sziklát, és alatta még vannak különböző rétegek, meg megint egy sziklás réteg. És nagyon érdekes azért, mert hogyha a sziklára építjük a fát, akkor ugye ezeknek a gyökereknek sokkal lejjebb kell menni, hogy ki tudják kerülni ezt a sziklát. És nekünk is ugyanígy kell elmerülnünk az Istennek a szavában, az ő ígéreteiben, az ő igéjében, hogy sokkal mélyebbre gyökerezzünk, mert aki mélyebben meggyökereződik az Istenben, az ki tudja állni ezeket a viharokat. És ugye még van egy sziklás réteg itt alul, hogyha látjátok, tehát a nagy szikla, ami a gyökér alatt van, még az alatt is van sokkal sziklás réteg, tehát tényleg nagyon mélyre kell ásni az Istennek a szavában. Ezért is fogalmaz Lukács evangéliuma úgy, hogy tehát aki arról a házépítőről, hogy aki mélyre ásta az alapot. Aki lásott és mélyre hatolt. És itt megállnék egy gondolat erejéig megint, hogy tényleg nem elég, hogyha csak egy felszínes kereszténységet élünk meg a mindennapokban, hogy reggel felkelek, olvasok egy 5-10 percet Bibliát, vagy egy áhítatos könyvet, vagy meghallgatok egy előadást, és aztán megy tovább a nap. Aki igazán a sziklára alapoz, az sokkal mélyebb összeköttetésben van Jézussal. Tehát sokkal komolyabban veszi a hit életét, mikor elmegy bármilyen helyre, az van benne, hogy én Krisztusért szeretnék élni, tehát a munkahelyén, a családjában, a baráti társaságban, mindig az Istennek a jelenlétében igyekszik lenni. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcs emberhez. Itt Jézus azt is kiemeli, hogy aki hallja és megcselekszi. Megfigyelitek, nagyon sok helyen van ez a mozzanat a Bibliában, hogy hallani, ugye az is egy nagyon komoly dolog, meghallani az Isten szavát, de meg is cselekedni. Hogyha én megértettem, de csak a tervezés szintjéig jutok el, tehát egy házat szeretnék építeni, és felbérelek egy tervezőt, az még nem a háznak az elkészülése, mert nagyon szép dolog, hogy megvan tervezve egy ház, De hogyha nincsen kivitelező, hogyha ez nincs a gyakorlatba ültetve, akkor abból nem lesz ház. Tehát, hogyha megint a házépítés képénél maradva, hogyha megvan a sódel, megvan a homok, meg a mész, megvan minden a malterben, de nincsen kötőanyag, nincsen benne cement, akkor az a fal nem fog felépülni, de ha felépül is, akkor nagyon hamar összedől. Ilyen például, hogyha már a házépítést néztük, akkor hogyha lefektetjük a csöveket, de nem kötjük össze. Tehát szükséges az, hogy beépítsük a gyakorlatba azokat, amiket megértettünk a Jóisten segítségével. Egy igét szeretnék még ide felhozni Jakab leveléből. Ez is egy nagyon szemléletes kép, én úgy gondolom, hogy Jakab levél első fejezetében majd megtaláljátok ezt az igét, hogy itt is egy bátorítás és buzdítás van Jakabtól. Azt mondja, hogy az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói. Becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen ember hasonló ahhoz az emberhez, aki tükörben megnézi természet szerint ábrázatát, majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejtő, hogy milyen volt. Tehát Jakab ahhoz hasonlítja azt az embert, aki nem építi be a gyakorlatba az Istennek a szavát, vagy nincs állandó összeköttetésbe az Istennel, mint egy ember, aki megnézte magát a tükörben, látja, hogy igazítani kéne rajta valamit, vagy módosítani, de mégsem teszi, hanem elmegy, és utána elfelejt, hogy milyen volt. Tehát ennyire szoros összefüggés van az elmélet és a gyakorlat között. A kettő együtt kell, hogy működjön, csak akkor tud az ember valóban a sziklára alapozni. Mert, és itt talán még egy gondolat erejéig megállnék, hogy itt a hitelesség is közbe jön, mert lehet, hogy én elmondok valamit a szószéken, vagy elmondok valamit embereknek, de hogyha a valóságban nem úgy élek, akkor hiteltelenné válik az egész. Tehát a beszéd, a szavak, azok csak akkor válnak erőteljessé, hogyha ezt a gyakorlatba is beépítem. Ezért is tudott Jézus erővel és hatalommal szólni az embereknek, ami megragadta az ő figyelmüket. Még egy veszélyre szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a megosztott szívnek a veszélye. Mert vannak olyan emberek, ha megfigyelitek, biztos ti is láttátok olyat, hogy építkeznek a sziklára is, vagy egy picit a homokos talajra is, és akkor majd lesz valami, nem? Tehát azért megragadom az Isten szavát, belekapaszkodok, de azért ott van az énem is. Tehát hogyha döntéshelyzet van, akkor egy kicsit eleget teszek ennek, kicsit eleget teszek annak is. És ez azért veszélyes, mert egy idő után ez a kicsit, tehát az a sántikálásnak az esete. És sok ilyen, ha sok ilyet beengedünk a mi lelkünkbe, akkor egy idő után inkább arra fogunk hajlani, mint ahogy beszéltük most szombatiskolán, ugye Pilátus esetében is, hogy ott volt a sok késztetés, a sok jó, de engedett egy picit a saját énjének is, és már is azon az oldalon találta magát, ami nem a sziklára építés. Egy idézetet szeretnék még megosztani Ellen White-tól. Azt mondja, hogy Krisztus az emberek üdvösségét nem a szóbeli vallomásaiktól, hanem a megszentelt élet cselekedeteiben megnyilatkozó hittől teszi függővé. Tehát, hogy mi azt halljuk, hogy krisztusiak vagyunk, vagy szeretnénk az ő útján járni, hogyha mi elmondjuk azt, hogy mi a sziklára szeretnénk építkezni, de valójában nem arra építkezünk, akkor az még kevés, mert a megszentelt élet, tehát az Istennek odaszentelt jellem cselekedetében megnyilatkozó hittől teszi függővé. Tehát Jézusnak erre van szükségünk, hogy mi teljesen 100%-ban átadjuk magunkat az irányítás neki, és ő akkor tud munkálkodni bennünk, és ő kimunkálja azt, hogy egy olyan alapon legyünk, a mi életünk, ami kibír minden megpróbáltatást. És talán az áráshoz közeledve még néhány gondolatot engedjünk meg, tehát tényleg összegez, hogy mi lehet a mi életünk alapja. Ugye Lukács evangéliumában olvashattuk ezt a részt, hogy mélyre ásott, tehát több fáradtságot, lehet, hogy több pénzt vagy időt is bele kell fektetni azzal, hogy én kapcsolatban legyek Jézussal. Lehet, hogy el kell mennem egy szomszédos városba, egy helyre, ahol bibliakör van, vagy testvérekkel kell összeülnöm, találkozni, bibliát kutatni. Ezek ugye egy picit konfrontációval járnak. De ezt jelenti a valóban mélyre ásás, tehát sokkal komolyabban venni a hitéletet. És erről mondja azt Jézus, hogy ezek azok a bölcs építőmesterek, akik mélyre ástak, akik valójában használnak kötőanyagot, amelyek megtartják a háznak az alapját. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, Ellen White teszi hozzá, hogy azt mondja, hogy az én csak futóhomok. Tehát futóhomokként jellemzi az embernek a belső indítékait, szándékait, az egész énjét. És elsöpri a kísértés szele, vagy a megpróbáltatások vihara. Tehát, hogyha mi csak saját magunkra alapozunk, vagy engedünk egy picit a saját gondolatvilágunknak, ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem lehetnek saját gondolati, lehetnek. Csak kérdés az, hogy összhangban van-e az Isten tervével, az Isten üzenetével, vagy sem. És még egy ígéretre szeretném felhívni a figyelmet is zárásképpen, hogy azt mondja Jézus ugye a Jelenések könyvében, ezekről az emberekről, akik valóban sziklára építenek, ezekről a győzőkről azt mondja, hogy aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában. Oszlop. És nem csak az Isten templomában, nem csak az újjáteremtett földön lesz ezeknek az embereknek helyük, hanem már itt a földön is oszlopos tagjai lehetnek közösségnek, egy gyülekezetnek, egy családnak, a munkahelyen oszlopos tag lehet, és kibír mindenféle megpróbáltatást és vihart, tartó oszlop lehet az Istennek a templomában. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy gondoljuk át minden nap, napról napra, mert olyan könnyen lehetnek az életünkben megbotránkoztató élethelyzetek. Sok idős testvérrel találkoztam, akinek lehetősége lenne arra, hogy eljöjjön gyülekezetbe, de mégse jön el, mert jönnek a kifogások, ugye a körülményekre való támaszkodás, hogy mert ez a gyülekezet ilyen, vagy olyan, vagy itt nincs szeretet, vagy tényleg annyi mindent tudnak mondani az emberek, hogy majd én otthon megtartom a szombatot, aztán egyedül, de Jézus nem magányos kereszténységre hívott minket. Mit csinált Jézus, amikor valami olyan közösségbe ment, ahol nem volt szeretet, vagy nem volt jól működő közösség, ő bevitte a szeretetet. Tehát ő mindig egy nyitott fél volt. Nem az, hogy én a körülményekre tekintek, és akkor majd lesz valahogy, majd én otthon megtartom a szombatnapot egyedül az Istennel. Nem erre hívott el minket az Isten, hanem hogy tartó oszlopok legyünk. Olyan emberek, akik proaktívan állnak a problémákhoz, akik nem a kifogásokat keresik, hanem a megoldásokat látják. És ez csak úgy lehetséges, hogyha valóban minden nap átgondoljuk a mi építkezésünket, hogy mire építünk, és Jézus erre hív el minket, hogy építsünk rá, legyünk vele közösségben, és szintén ott van ez az ígéret, hogy ha mi tudjuk ezeket, ugye ezt is Jézus mondta, hogyha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tehát emellé az építkezés mellé még jár egy belső öröm is, egy békesség is, és én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban a mindennapokban, a nehézségekben tekintsünk Jézusra, ami hitünk alapjára, és építkezzünk rá, én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.